Sziasztok, én Szente Katica vagyok, ez pedig itt az After Plus külön kiadása, melyben az igazából szerelemről fogunk beszélgetni, ugyanis Richard Curtis romkomja most már 2 évtizede nagyon népszerű karácsonyi film. Az adásban a vendégeim, a telexes kollégáim, Hevesi Szabó Lújza, Klák Dávid és Aradi Hanga. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Hanga egyébként cikket is írt a filmről, így a 20 éves jubileum apropóján. Te írtad, hogy nagyon megoszlik a közvélemény, valaki imádja, valaki utálja, te melyik csoportba tartozol?
Nehéz erre egyértelműen válaszolni, mert akkor nekem azt kéne mondanom, hogy imádom, és igazából tulajdonképpen akkor ezt mondhatom is, de inkább azért, mert nagyon különleges helyet foglal a szívemben. Gyerekként láttam először, és nálunk egyfajta ilyen családi hagyománnyá vált, hogy megnézzük minden évben, és nem azért, mert rajongtunk érte, hanem mert ez egy ilyen tök jó közös program volt minden karácsonykor, és én azóta is most már nem otthon élek, de attól minden karácsonykor megnézem, és tulajdonképpen emiatt szeretem, hogy egy csomó más emlék is feljön velem, miközben nézem.
Én is minden karácsonykor ledarálom, ha bár így felnőtte fejjel vannak benne nagyon gagyi részletek, de erről majd Dávid és Lújz úgy érzem, hogy részletesen fog mesélni. Dávid, te hogy viszonyulsz a filmhez? Azért a filmes frontot is képviselsz.
Én teljesen semlegesen, tehát hogy én ezt egy maximálisan érdektelen filmnek tartom, sajnálom. Tehát mielőtt erre az adásra készültem volna, és megnéztem volna, megint azelőtt csak egyszer láttam, és nem hagyott túl sok maradandó emléket bennem. Tehát, hogy így most, hogy másodjára néztem, nagyon sok minden szinte újdonság volt benne. Én csak úgy vagyok, hogy ez egy ilyen kényelmes középszer, amire szerintem haragudni se lehet. Tehát, hogy nem azért vagyok itt, hogy utáljam ezt a filmet, vagy temessem, hanem hogy dolgokat mondjak, amikkel kifejezem, hogy szerintem ez így legjobb esetben oké. Okay.
És filmes szempontból hogy értékeled? Mert azért a kritikusok nagyon lehúzták, volt, aki csak 2 csillagot adott rá, mondván, hogy egy összecsapott cameo munka.
Ezzel egyet értek amúgy, de egyébként a mi Hanga cikkében vannak megállapítások, hogy egyszerre az előnye és a hátránya az a szerkezete, hogy egy ilyen epizódokból álló film, és hogy egyszerűen ez túl kevés idő ahhoz, hogy bármiben el tudjunk mélyülni, és ezért minden szerintem rettenetesen felszínes és felületes marad, és szerintem vizuálisan nagyon unalmas, tehát borzasztóan unalmas, úgy néz ki, mint egy tévéreklám, vagy egy sitcom, én Netflixen néztem most újra, nem tudom, hogy a Netflix miatt, vagy más miatt, egyszerűen túl van világítva, tehát ilyen ilyen vakítóan fényes az egész, tehát amikor elvileg esti jelenet van belsőben, akkor is olyan, mintha nappal lenne, borzasztóan néz ki, és hogy nincsen benne szinte semmi vizuális megoldás, egyszerűen az, hogyha emberek beszélgetnek, akkor mutatják az egyik embert, aztán a másik embert, és nem ilyen snittanstintben, hanem egy ilyen direktben, tehát hogy nagyon sokszor emberek nincsenek egy képben, és ez lehet, hogy ez ilyen szervezési megoldás volt, de hogy borzasztóan, tehát egy kicsit ilyen iskolásan néz ki az egész.
Lújzi, te hogy viszonyulsz a filmhez?
Hát én is gyerekként láttam először, és utána meg így kb. Az volt, hogy így minden évben így eszembe jut, hogy így jó, akkor így meg kell nézni, de utána így ráálltam arra, hogy így nem télen nézem meg, mert amúgy alapvetően így nem vagyok ilyen nagy karácsonyi filmes arc, aki így a karácsonyi időszakban karácsonyi filmeket néz, mert elképesztően depressziós leszek tőlük olyankor. Aha. Ezért, hogyha meg is nézem, akkor inkább nyáron, vagy így tavasszal, vagy amikor éppen kedvem van hozzá, de is akkor is általában így csak úgy, hogy ilyen safe space-ként, hogy éppen nem akarok semmit nézni, és akkor így inkább berakom azt, mert akkor így szól a háttérben, és így tudom, és akkor ilyen kellemes, de amúgy alapvetően számra is egy ilyen évlébe idegesítő valami, amit csak így azért nézek meg, mert éppen nincsen máshoz kedvem, amin gondolkodni kell.
Más sztereotípus karácsonyi filmekkel ellentétben azért ez a film megjeleníti a gyászt is, van benne azért bőven beteljesletlen szerelem, illetve a megcsalásról is szó esik többször is. Szerintetek volt benne olyan jelenet, ami így érzelmileg megrendítő vagy szívsajdító tudott lenni?
Most harcolunk a mikrofon. Mondjad.
Hát figyelj, nekem van, és én például azt vettem észre magamon, hogy ahogy öregszem, mindig más, ami így megérint benne, de totál egyetértek azzal, hogy amúgy ez egy tök felszínes film. Tehát ahhoz, hogy bármi megérintsen benne, muszáj legyen valami, amit tudsz hozzá kapcsolni így magadban, éppen aktuálisan, amire így tudsz asszociálni, hogy tehát, hogy nem maga a film érint meg, az tényleg ilyen témafelvetés, mint egy lista, hogy na, akkor itt van egy barátság, itt van egy apa-fiú kapcsolat, itt van egy, nem tudom, klasszik szerelmi sztori, tehát, hogy ezek tulajdonképpen csak ilyen tőmondatok.
De van, például most újra néztem a podcast előtt, és most például abszolút az Ellen Rickman felesége a Karen az Emma Thompson. Tehát, hogy most például ő neki tök megérintette, ahogy az ő sztoria nem is fejeződik be gyakorlatilag, hanem egy ilyen nagyon levegőben hagyott, és tök megrázó, ahogy ők ott így együtt maradnak, de mégsem, és az egészben van egy ilyen nagyon nagy elfogytás. Tehát most például az engem tökre megérintett, igen.
Hát ez kicsit derül, hogy amúgy ők együtt maradnak-e, vagy sem? Vagy
nem
hogy
igazán, ilyen...
A megcsalás se derül ki.
Az se derül, hogy érzelmi megcsalás, igen, vagy igen. Hogy fizikai megcsalás történt, de amúgy a forgatókönyvíró bevallotta, hogy ott tényleges megcsalás történt, és együtt maradtak. Aha.
Hát jó, de hogyha ezt valakinek utólag meg kell mondania, nem tudom, hogy a filmek készülésekben.
Én nem akarom tudni. Tehát ebben a sztoriban nekem azt tetszik, hogy ezek nincsenek. Tehát az összes több azért ilyen nagyon direktben van bemutatva, meg megmondva, és itt azért tök jó, hogy egy kicsit megjelenik ez a bizonytalanság. Szóval nekem az most például tökre megérintett.
De jó, hogy mondod, hogy ilyen különböző témákat vet fel, vagy foglalkozik vele, mert hogy így felveti őket, de olyan, mintha így... tehát foglalkozik velük, de nem vizsgálja meg őket szerintem. Tehát nincs az, hogy ugye abból kiindul, hogy milyen a film, vagy milyen a szerkezete, hogy nem is tudja mélységében vizsgálni. Tehát foglalkozik egy kicsit a gyásszal, de hogy valójában azért nem. Tehát, hogy a Liam Neeson száll arról szól, hogy tényleg gyászol egy kisgyerek, meg gyászol egy a férj, de valójában nem. Tehát, hogy nem foglalkozik a gyászsal, mert arra, hogy a kisgyerek szerelmes egy iskolatársába, Liam Neeson megfekteti Claudia Schiffert a végén. Tehát, hogy így...
Aki amúgy 200 000 fontot kapott, igen, a két percért.
Nagyon, nagyon jó, nagyon jó. Jól tette egyébként, megérdemli.
Amúgy az az érdekes, hogy Emma Thompson testalkatát túl vékonynak ítélte meg Richard Curtis, ezért mesterségesen különböző testprotézisekkel vastagította meg. Lányok, nektek ez nem sugallja kicsit azt a férfi szempontot, hogy ha 40 fölött vagy, akkor ne csodálkozz, hogy elhagy a férjed, vagy megcsal a férjed a csinosabb, vékonyabb kollégájával? Vagy ez nem fordult meg bennetek?
Hát de én bele is írtam ezt a cikkbe, hogy gyakorlatilag ennyire leegyszerűsíthető az egész.
Mondjuk én nem tartom, hogy ez testsúly függő lenne. Alapvetően is, hogyha úgy van, akkor meg fog csalni a férjed a vékonyabb és nyomosabb kollégájával. Uh-huh. De hogy azt, hogy ezt ennyire eltúlozzák, az igen, az érdekes is kérdéseket vett fel. Mondjuk eleve a film egy csomó olyan body shaminget csinál, ugye ott van a miniszterelnöknek a titkárnője.
Na igen, erről
beszélünk. Akit folyamatosan lekövéreznek, és egyszerűen így nem értem, hogy miért kövérezik le. Én amúgy voltam kb. Akkora, mint az a csaj, és hogy így amikor így néztem ezt abban az időszakban, akkor így arra gondoltam, hogy most én kövér vagyok, de hogy így miközben nem voltam kövér, és nem is értem, hogy miért gondolják azt, hogy ezt így kell megjeleníteni filmen is, hogy ezzel foglalkozni kell így.
Hát de ez a brit popkultúra volt akkoriban. Tehát a Bridget Jonesnak is óriási segge van, vagy úgy általában a popkultúra, tehát nem is a brit, tehát hogy emlékezzetek vissza Jennifer Lopezre. Tehát hogy neki tényleg az volt, úristen, a világ legnagyobb feneke, és hogy megnézzetek a Jenny from the Block klipét, és egyetem, hogy nem ővé a világ legnagyobb feneke, vagy nem tudom, férfiként mennyire lehetek ebben szakértő, vagy ilyesmi, tehát akkoriban milyen szupermodellek voltak, ugye szerintem Kate Moss, hát még a 2000-es évek elején azért még volt. Igen, tehát ez nagyon ment, és hogy szerintem a brit bulvár sajtó ott tényleg maximálisan body shaminget mindenkit, aki megevett egy fagylaltot, mondjuk. Tehát hogy ott az nagyon brutális volt, és tényleg, hogy így én nagyon, engem azért felháborít, ami az igazából szerelemben van, de hogy muszáj elismerni, hogy tényleg az volt az a kor. Tehát ahol így gondolkodtak nőkről nagyon sokszor. Egyébként tök érdemes, hogy Emma Thompson felmerült, hogy itt még rá kell tenni ilyen borzasztó ruhákat, plusz még egy ilyen, nem tudom, műpocakot. Aztán 2 évvel ezelőtt elkészült a Minden jót Leo Grand, azt hiszem Good Luck to you, Leo Grand című film, amiben áll a tükör előtt mesztelenül. Tehát, hogy odáig eljutottunk, hogy az már egy ilyen, tehát, hogy nem kell ilyen. Tehát, hogy egy nő teste, nem tudom, Emma Thompson hány éves most, 60, vagy akkor mennyi volt 60, de hogy az már teljesen oké, hogy mesztelenül látsz egy ilyen női testet, miközben az igazából szerelemben ilyen nevetséges bohócnak kell felöltöztetni.
Egyébként ezt már bánja a Richard Curtis, ezt a kijelentés, hogy a Natalie-t alakító színésznő, a Martin McCutcheon, hogy őt lekövérezték, a lánya készített vele interjút, és így mondta neki, hogy apa, soha nem használhatod a kövér szót többet, és mondta is, hogy valóban nem mutatta be sokszínűen a szeretetet, ahogy amahányféleképpen megnyilvánulhat a világban, hiszen egy nagyon homogén közegből jött, és azt gondolta, hogy csak ezeket a szereplőket állíthatja oda. Most meg fogok nektek mutatni egy jelenetet, mert eredetileg 14 történetet tartalmazott volna volna a film, ugye ebből csak 9-10 lett bemutatva, azt hiszem, a filmben, és ebből kettőt leforgattak, a többit kikukázták, és ezt is kivágták, de az egyetlen nem heteroszexuális pár megjelenítése lett volna ez a jelenet, amit az Emma Thompson gyerekének az iskola igazgatónője alakított igazából, aki a súlyosan beteg barátnőjéhez hazamegy, és ő tápolja nap mint nap. Úgyhogy ezt fogjuk most megtekinteni. Mit gondoltok a kimaradt jelenetről?
Hát nem hiába nevezik kimaradt jelenetnek.
Csak azért érdekes, mert hogy felróttuk a filmnek, hogy nyilván nagyon maximum negyed óra marad egy szálnak a kibontására, ami valóban elég kevés idő, hogy érzelmeket indítson el, bár szerintem ez a jelenet sokkal inkább gazdagította volna a filmet, mint akármelyik másik nagyon értelmét vesztett gagyi jelenet. Louise-nak nagyon nem tetszett.
Hát nem, inkább, hogy ez egy egész jelenet, ami így benne lett volna, aha, is, de hogy
igen,
ez
gondolom,
ki lett volna fejtve hosszabban, és nem annyi lett volna, hogy bemutatják, hogy amúgy vannak amúgy ilyen történetszálak is amúgy a világban, hogy így beteg párunkat ápoljuk, és aztán így halál, és köszönjük szépen, hogy akkor eljött ma, ez gondolom, egy kicsit jobban szétett volna húzva, mert hogyha nem, akkor így...
Hát nem, sajnos nem lett volna
jobban.
Hát, na, ha jól érmék egyébként, kb. Annyi lett volna, hogy van ez az igazgatónő, aki első egy ilyen nagyon szigorú, ilyen kőszívű igazgatónő típusnak tűnik, és akkor hazamegy, és látjuk, hogy na, de milyen gondoskodó pár egyébként. Egyébként én ahogy néztem, nekem pont ezt teszem, hogy amikor halljuk mondjuk elsőre, hogy na, kivágták az egyetlen leszbikus szállat a történetből, akkor arra gondoltuk, hogy na tessék, ezért már, hogy csak a heteroszexuális fogják bele, de hogy ahogy néztem, egyébként lehet, hogy azért vágták ki, mert amúgy totál fölösleges, mert ugyanez a történet benne van a Joanna meg a Daniel sztoriában, aki ugye hosszú betegség után vesztette el a feleségét.
És legalább egy temetést is látunk.
És egy temetést is látunk, tehát gyakorlatilag ugyanaz történik. Egy filmben, amiben negyed óra jut egy szára, lehet, hogy ez már ismétlésnek hat, és akkor ezért kivágták. Úgyhogy tényleg nem ad hozzá semmi pluszt.
Ja, szerintem ez, bocsánat, hogy ez tényleg ez a felszínesség megint, tehát hogy megint az, hogy egy idős leszbikus házaspárból meghal, vagy feltételezem, házaspárból meghal valaki, aki gyászol. Tessék, ő még egy gyász karakter. Ő a leszbikus gyász karakter.
Igen, és azért gyászol, mert napszöneg van rajta, és úgy, mint Anna Wintour.
Igen, de hogy valahogy így azt érzem, hogy tehát mint Liam Neeson-nál is, hogy azért a gyásznak az igen igazán csúnya részei, azok kimaradnak, mert tehát, hogy nagyon nehéz gyászolni karácsonykor, hát akkor mondjuk mutasd meg.
Hát persze, hogy azt is elmondom, na igen, de nagyon régóta beteg volt, és már készült.
Tudom,
igen, és akkor pont ezért, mert hogy akkor nem kell foglalkozni vele, mert azt mondjuk, hogy hát felkészült rá ezt így most.
Igen, igen.
Tehát, hogy és akkor belefér már egy ilyen romkom popcorn moziba a gyász is így ebben a köntösben.
Hát én ezt értem, de hogy pont ezt beszéltük ugye előtte, hogy az egész ugye 5 hetet ölel fel, most ezt soha elfelejtik, hogy csak az egész, csak 5 hét az egész
igen,
film.
Igen.
És hogy gyakorlatilag, hogy így ugye látjuk a temetést, akkor azt jelenti, hogy nem sokkal előtte halhatott, hogy hunyhatott el a felesége a Liam Neesonnek, és 5 hét múlva ő már felszedi a Claudia Schiffert, és gyakorlatilag így, tehát itt végig megy minden fázison, amint csak végre.
Hát aztán még eltelik egy hónap, mire már ott kávézgatnak a repülőtéren.
Jó, de azért tudjuk már az első percben, amikor meglátják egymást az iskola folyosóján, amikor bejön így a szerelembe esős ilyen dallam a filmben, hogy akkor ott így megtörténik az, hogy így oltár.
De hát ott kb. Liam Neeson le is tudja a gyászt azzal, hogy megmondják neki, hogy ne sírjon, ne legyen anyám, azt mondja, katona, és akkor feltételezve azt mondja, hogy jó, és akkor onnantól már nem kell ezzel foglalkozni.
Igen, ezt az Emma Thompson karaktere mondja, de ezt a rendkívül érzéketlen mondatot, hogy senki nem akar majd a leszexelni, hogy ilyen szomorú vagy a feleséget halála miatt.
Ja. Igen, de ha már esetlen forgatókönyv az elején, amikor felhívja a telefon, és akkor... Attól mi nagyon sajnálom, hogy meghalt a feleséged, vagy valami ilyesmit mondani a telefonban, amiből ugye megtudjuk, hogy meghalt a Liam Neesonnak a felesége, de ilyen teljesen életszerűtlen mondat, tehát ilyen totál kontextusból kivett.
Az egyébként kiderült, hogy köztük milyen kapcsolat van, hogy rokon is száll-e, mert azt tudom, hogy a Hugh Grant miniszterelnök a tesója az Emma Thompsonnak.
Én úgy értem, ezt nem csak barátok.
Uh-huh. Ja. Ó, jó, akkor ezt tisztázom.
Egysúlyba járnak a gyerekeik.
Ha már értelmetlen szálak, azért abból így van egy jelentős adag a filmben, például a Colin Firth és a portugál lánynak az elég hirtelen házasság egy 3 hét után. Hangos írtad is, hogy rossz színben festi fel a portugálokat, miért?
Hát azt szerintem teljesen egészen abszurd jelenet, amikor a Colin Firth megjelenik Marseille-ben, egyszer csak bekopog a portugál apukához, aki azonnal gondolkodás nélkül rásózná a gyerekét, hogy de akkor menj az angol, és akkor ebben is van egy ilyen felsőbbrendűség, hogy na, megjelenik az angol, és akkor persze biztos a csóró portugálok oda akarják adni a lányokat, hogy menjen Londonba, és legyen, boldoguljon, tehát hogy ilyen egészen sértő, meg fölösleges, és lealacsonyító, szóval, és nem vicces, tehát nekem már gyerekként először nem értettem, hogy ez most mi akar lenni, és aztán meg tök idegesítő volt, hogy ez mégis miért kellett bele.
Igen, tehát nem az van, hogy a legtöbb párkapcsolati tanácsadó azért azt mondja, hogy egy párkapcsolatban a kommunikáció a legfontosabb, és akkor most kialakul egy önben, ez nincsen, vagy ilyen nagyon kezdetleges ugye a végére. És hogy tényleg azért ott belegondolok, hogy tehát ott semmi nem történt kettejük között, azon kívül, hogy két különböző nyelven beszéltek, illetve egyszer beleugrottak abba a szennyvízbe, vagy nem tudom, mi volt, a térdigérő vízbe.
Tó!
Jó, de hát az,
romantikus.
Az nem, hogy jártam már tóban életemben, az nem tó volt, tehát az ilyen talajvíz. És vagy lehet, hogy ez van ott, nem tudom, azon a szigeten, ahol egyébként nem is tudom, hogy hol van.
Franciaország.
Nem, ez egyébként ott olyan volt.
Igen,
45 centis.
Igen.
Valami.
Szóval, hogy valahogy, tehát azért abban a szában benne van, hogy nagyon hamar valószínűleg el fognak válni, nem? Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy ez a szerelem, amit most tényleg megtaláltak, hanem hogy itt kommunikációs vagy egyéb problémák lesznek, hát ez nem...
Igen, de konkrétan semmi nem volt, ami miatt egymásba szeret. Mondom, kb. Annyi volt, hogy így látta a csajnak a ribancrendszámát, és akkor ott így éreztük, hogy
nagyon durva
most akkor így megtörténik a szerelem. De hogy alapvetően így, meg egyébként, hogyha megnézitek, akkor csak igazából tök rossz fej a Colin Firth, így vég, amiket így mond neki, hogy így lekövérez, meg hogy kövér lesz, meg hogy biztos,
ja,
hogy
igen,
szalmi
hogy
ír,
ne
hogy
igazából
igazából végsértegetés, hogyha hol érteni,
én azt az, aki abban a szában én tökre bírom, ahogy beszélgetnek, és akkor a csaj portugálul, a csávó angolul, és hogy nem értik egymást, de tulajdonképpen beszélgetnek, és hogy ez így tök jó nézni, meg így tök vicces, de hát ők ezt nem tudják, hogy ők amúgy beszélgetnek. És hogy ők amúgy így kiegészítik egymást, tehát ez az, amit ők kurvára, na bocsánat, nem vágnak.
Nem, de tényleg az, hogy ezt csak mi értjük, tehát ez a szállás csak nekünk van, viszont hogyha nekünk van, tehát mert ezt csak mi élvezhetjük, hiszen ők ebben a helyzetben nem, viszont ez tényleg szerintem újabb érv így a felszínesség mellett, hogy akkor nyilván nem a karakterekből vagy a történetből építkezik bármi, hanem azért, hogy te így kicsit ilyen jobban érezd magad talán. De tényleg ez a ribancrend számos rész, ezt én megdöbbentő nézni, tehát hogy mielőtt beleugrik ebbe a talaj, vízbe, tényleg levetkezik, és én...
És így kívül rajta, hogy a kamera, és így megállott, és azt mondja, hogy na ez az, ami
igen, és
ott
rá is vágnak Colin Firthre, aki egyértelműen, hogy hú...
Úgy izgalmas nő, mert van, hogy tetován, hú...
A bejárónő, tehát azért a hatalmi, olyan tényleg ezek a... Na mindegy.
Ja, igen, az elfélelnökség
az nagyon kemény.
Ugye a miniszterelnök és a titkárnő között is nagyon vékony égen táncol, illetve ugye itt is a bejárónője.
Tehát az Elerikben is beosztottjával csinál, tehát hogy mindenki beosztottja.
Igen. Na és a Sarah és a Carr kapcsolat, ugye Sarah Laura Linney színésznő alakítja Sarah-t egyébként a filmben, aki a mentálisan instabil öccsét is sápolja, és gyakorlatilag ezt teszi ki az ő mindennapjét, és amikor éppen összegabajodna a Carl-lal, aki iránt így epekedik a cégben nagyon régóta, és egyébként az Ellen Rickman, aki félrelép a felesége mellett, ő ösztönzi őt arra, hogy légy szikerzi már ki a Carl-lal, mert rossz nézni főnökötként, hogy mennyire szerencsétlen vagy így a szerelemben, és akkor megcsörre megint szeret telefonja, amikor pont összegabajodnának a Carl-lal, és akkor Carl őt is otthagyja gyakorlatilag, és azt nem értem, hogy miért történik meg, hogy ez nem egy telefonhíváson múlik.
Én ezt amúgy meg tudom abszolút védni, nekem kell, ez az egyetlen dolog, ami így egy csomó mindenki fel van háborodva, de én ezt abszolút megértem, hogy gondolom évek óta ápolhatja, a sztori szerint ápolhatja akkor a tesóját, hogy szerintem van az, amikor annyira rá vagy így trenírozva, vagy így mentálisan, meg hogy ilyen pszichológilag arra, hogy akkor így neked valamit kell csinálni, mondjuk egy ilyen felelősségteljes dolog, hogy a tesóddal, hogy így ezt nem tudod kikapcsolni, ezt az ilyen kötődés dolgot. Mondjuk azt én sem értem, hogy az elején, amikor behívja az Ellen Rickman az irodájába, hogy akkor így beszéljenek arról, hogy így szedje már fel a kollégáját, akkor ugye mondjuk, hogy kapcsolt ki a telefonat, és akkor ki tudja kapcsolni a telefonját, és akkor ott így nem csörrem meg, tehát ezt meg lehet valami amúgy is. De egyébként én azt értem, hogy itt azért nem lett utána így kávé így belőlük is semmi, mert hogy ez egy ilyen szimbolikus dolog, hogy akkor így mindig a testvérét fogja választani, mindig a telefonhívást fogja választani, és akkor így miért menjenek ebbe az egész bele, hogyha előbb-utóbb ez így konfliktusba torkolna, ugye, hogy mindig a tesója kell majd a csávó helyett, de attól még egy kefe benne lett volna, szerintem, hogy így...
Egyébként igen, tehát, hogy tényleg egy tök jó a casting az igazából szerelemben. Szerintem a legelhibázottabb casting az Carl szerepe. Ugye ő Rodrigo Santoro játsza, aki akkoriban a világ egyik legszebb csávója volt szerintem. Tehát, hogy ő volt ugye a 300-ban Xerxész, ott nem biztos, hogy ez átjött, de hogyha más filmében megnézed, volt a Carandiru című, azt hiszem brazil, ilyen börtönlázadásos film, de abban is szerepelt. Tehát, hogy ő egy ilyen iszonyatosan jó csávó, viszont az összes ilyen szóval testbeszéde az olyan, mintha nem az lenne. Nem tudom, észrevettétek el, hogy ilyen, tehát ő, amikor kisgatyában ott fetreng az ágyon, tehát ő konkrétan úgy néz ki, mint egy alsónadrág modell, tehát mint egy ilyen Ralph Lauren, vagy nem tudom, Calvin Klein, vagy nem tudom, mik vannak, nem tudom, milyen alsógatyák vannak a világon, hogy és hogy folyamat, ilyen nagyon furcsa, és egyrészt az, hogy Carlnak hívnak egy egyetemen, azt hiszem portugál vagy brazil színészt, ez nagyon érdekes, de hogy mi mehetett a második világháború után, de hogy közben vagy a testbeszéde is olyan fura, és hogy tényleg, hogy valahogy, tehát hogy nincs az érzékeltetve, hogy ő egyébként egy ilyen bomba csávó, hanem hogy valaki, aki a Laura Linney-nek így passzolna hozzá, és ez szerintem nagyon bizarr, visszanéz. Nem tudom, ti mit gondoltak.
De én nem részt, hogy én tökre meglepődtem, amikor, hogy konkrétan ez így megmaradt, hogy így meglepődtem, amikor levetkőzik, és hogy így mi van a ruhája alatt, hogy így nem gondoltam volna, hogy így ez lesz, és egy kicsit amúgy ilyen fura is valahogy, így, hogy így felépül így valami a fejedbe karakter szempontjából, és akkor egyszer csak így ott van előtted valaki, aki így gyakorlatilag így 1% testzsír sincsen, és így nézed, hogy...
Mondjuk ebben nekem van valami, hogy a szürke kisegér kinézi a szintén szürkébb csávót, aki amúgy tudja a szürke kisegér titok, vagy amúgy egy Adonis.
Hát nem tudom, az egész olyan, mint egy szexuális vágyálom. Tehát az, ahogy ott levetkőzik a szobájában, és... tényleg olyan, mint hogyha ott se lenne, hanem csak a képzeletében. Tehát, hogy engem például azért nem bántott ez a sztorisztán, mert teljesen egyértelmű, hogy ez egy ilyen, nem is plátói, hanem egy ilyen halálra ítélt románc. Tehát, hogy nem tudom. Tehát ennek tényleg nem az lett volna a sors, hogy így kiteljesedjen bármiben, vagy ilyen valósággá váljon, úgymond, mert hát a maga a csávó is olyan, hogy ez nem igazi.
De hogy van ennek vége? Mert én nem emlékszem, hogy van ennek a történetszálnak vége.
Semmi.
Úgyhogy nem jönnek össze, marad. Ott aztán szépen boldog karácsonyt kívánnak egymásnak.
Mondjuk azt én nem értettem az benne, hogy az Ellen Rickman miért kezdi el pusolni a csajt arra, hogy akkor szedje már fel. Mert, bár bocsánat, de ugye elmondja az elején, hogy a Carl konkrétan tudja, hogy a csaj szerelmes belé, hogyha a faszi is tudja, hogy a csaj szerint, akkor miért kezdi el a szeret pusolni a főnöke, hogy valami legyen? Valószínűleg,
hogy ő a jó fejfőnök, aki még így arra is figyel, hogy a beosztatja ki után epekedik, vagy sóvárog.
Ez egy jó főnök is.
De jó. Ez az összeboronálni az összes munkatársat, ez egy jó főnök.
És alpsi szektát.
Mondjuk lehet, hogy csak azért akart, hogy ne tűnjön fel mindenkinek, hogy ő meg a titkárnőjével kavar, és akkor
ja, igen, így el van tusolva ez egész. Ja. Mondjuk az nekem egy erős gesztus volt, amikor a Sztere karácsony napján meglátogatja ugye a beteg öcsét, ami szintén nem derül ki, hogy pontosan milyen betegsége van, valamilyen fajta személyiségzavar, vagy nem tudom, milyen pánikromok vannak.
Beteg, igen.
És hogy ott az ütésből egy ölelés lesz a végén, és azért furcsa nekem, mert hogy tökre meglepő Richard Curtis-től, hogy ilyen hepehúpás így érzelmileg, hogy néha olyan erős gesztusok vannak a filmben, amit amúgy egy karácsonyi romkom nem bírna el. Még valószínűleg az ilyen sok gagyi szirupos jelenet közé pont befért, és így meg tudjuk emészteni.
De hát ez is pont egy ilyen gagyi szirupos gesztus. Tehát, aha, hogy valami, ami az egész évben agresszió, és nem tudom, és megmagyarázhatatlan, és mentális probléma, az most testvéri szeretet lesz. Tehát ez erről szól. Tehát ez szerintem ugyanúgy passzol bele, vagy nem érzem olyan erősebbnek én, de...
Beszéljünk a filmnek az egyetlen olyan karakteréről, aki az alakításáért díjat kapott. A filmet amúgy jelölték BAFTA-díjra, de a Billy bácsit, a mindenkinek kedvenc fény rockstárát, aki azt mondta, hogy gyerekek, itt egy jó tanács, ne drogozzatok, legyetek popstárok, és megkapjátok ingyen. Ő kapott BAFTA-díjat az alakításáért, Bill Nighy, akit Curtis amúgy nem bírt, végül a castingosra találta erre a szerepre. Ti hogyan ítéltétek meg az ő játékát?
Hát ezért látszik, hogy ez a karakter az azelőtt született, mert az igazán durva brit szex botrányok így kiderültek volna Jimmy Savile-el, meg gyorsan akartam mondani a Gary Glitterrel, tehát aha, hogy ez pont ez a fajta karakter, ami szerintem végtelenül taszít, én semmi jó pofát nem látok benne, szerintem így 2023-ban. De lehet, hogy csak az időt teszi, nem tudom, de pont tényleg ez a, tehát aki a faszát lóbálja a tévéműsorban, azt szerintem az így nem fán. Tehát ez nem egy ilyen vicces dolog, és hogy megint az, hogy ez a brit, nem tudom, ilyen tévés személyiségek durva elkanászadása, hogy ez így oké volt akkoriban, de szerintem Szerintem ez ilyen full gáz, vagy én annak tartom.
Egyrészt tök egyetértek, másrészt én a Billy Nike-t rohadtul bírtam ebben a szerepben, meg egyébként másban is, tehát én nagyon-nagyon szeretem őt. Nekem az volt fura ebben a szerepben mindig, hogy őt így eladják egy ilyen kivénhet, gyakorlatilag szexuális ragadozó rockstárnak, aki előad egy ilyen totál szirupos karácsonyi popsnáger, tényleg ilyen totál életszerűtlen, karakteridegen minden, és akkor ezzel befut, hogy így mi van? És ráadásul, hogy ez nem így most találta ki, nem tudom, 55 évesen, hogy na, akkor most visszatérek, és akkor majd ezzel így jól eladom magam, hanem egy ugyanezt a szirupos számot megcsinálta, nem tudom, 30 éve, tehát, hogy ő neki akkor ez a zenei stílus, akkor olyan, vagy hogy...
Szóval... Nekem tetszett ennek a cinizmusa, én ezt amúgy szeretem. Egyébként én kb. Egyetértek amúgy ezzel, viszont én ezt azért hozzátenném, hogy annyira nem készülnek azért mostanában ilyen jó romkomok, mondjuk így, hogy így nekem ennek az egésznek is, főleg mondjuk így a rockstáros vonalnak is, az ilyen nem PC-sége, kicsit ilyen üdítő, így minden ilyen elképesztően PC, és nagyon ilyen lebutított, és ilyen nagyon-nagyon ilyen körül lábújhegyen járkálós ilyen film után, hogy kicsit így jól esik, hogy így végre egy kis ortóság.
Mit szóltak a Britney Spears poénhoz? Hanga, erről te írtál is, hogy elhangzik az, hogy amikor mondja a Billy bácsi a rádiós műsorvezetőnek, hogy Britney Spears egy elég gyenge numera volt.
Hát, amit leírtam a cikkemben, hogy ezt így rohadtul ki lehetett volna spórolni, tehát, hogy az tényleg egész egyszerűen csak egy rossz ízlésű poén, és szóval én azt is megbocsátanám, hogyha most valaki úgy döntene, mondjuk a Netflixes verzióban, hogy kivágja a fenébe.
Aha.
De ezt már akkor ki lehetett volna vágni. Hát tehát igen, nem az igen. Volt, nem kell megvárni a nem tudom, hogy gyámságot, vagy meg ilyes gondokságot, bocsánat, vagy nem tudom. Tehát ez akkor is ilyen szar poén
hát
volt,
szar, szerintem. Ja. És Dávid, nem gondolod, hogy ez valamennyire így hozzátesz az alkotói szabadsághoz, hogy ez egy popkulturális kikacsintás azért, és nyilván nem azt akarta, hogy gyámság legyen a vége, meg azt, hogy lenyírja a haját Britney Spears.
Ja, mármint, hogy milyen
értelme. Hát, hogy belefér-e ez,
ja, szerintem, rendező. Ja, szerintem, hát szerintem tehát viccelődni szerintem bármivel lehet, maximum rossz lesz a vicc, tehát, vagy rosszul öregedik, tehát ez belefér. Tehát én speciál mondjuk nem akarnám, hogy kivágják belőle, tehát ez legyen. Tehát tényleg, hogy Richard Curtis úgy döntött 2003-ban, vagy nem tudom mikor, hogy akkor ezzel fog viccelődni, tehát akkor viselje ezt a keresztet életében. De ja, de egyébként az érdekes Bill Nye szálában, hogy ugye a vége az, hogy hát a menedzseréhez elmegy, hogy bemutassa, hogy igazából ő a barát. És arra nem gondolt volna, hogy mondjuk őt elhívja Elton John buliába. Tehát, hogy így az nem lett volna egy jó megoldás. És ez egy ilyen végvonuló szál a filmen, hogy mindenki mártírkodik. És hogy a mártírkodás az, hogy úgy mutatja, hogy mennyi mindent tettem, érted, tehát szeress engem, légy szíves. És ezt csinálja Bill Nye is, hogy nézd, ahelyett, hogy Elton Johnnál buliznék a filmesztelen nőkkel, mindegy, Elton John buliában, hogy inkább eljöttem ide hozzád, és ígyunk meg egy pezsgőt. Ugyanez, hogy Hugh Grant, hogy nézd, bekopogtattam az utcában, az összes házba, tehát, hogy mert megteszem ezt, érted. A Colin Firthnél dettó ez, hogy kicsit megtanultam portugálul, és eljöttem ide, érted, tehát szeres, mondj nekem igent, és ez ilyen, nem tudom, ez egy ilyen, ez nem kell bennem jó érzés, nem tudom, mit gondoltak erről. Vagy így.
Hát figyelj, nem tudom, ez a film, tehát hogy ezekről nagy romantikus gesztusokról szól, szóval én például ezt tökre meg tudom neki bocsátani, mert hogy így nyilván nem gondolt, hogy nem az van, hogy megnézed ezt a filmet, és akkor másnap repülőre pattansz, és szerelmet válasz egy kvázi vadidegennek, de hogy a filmben engem ez nem zavar, mert hogy így pont erről szól, hogy hát figyelj, végül is miért ne, tudod, és tök jó, ha bejön, meg hogy ez így jó érzés nézni. Tehát, hogy ezek a karácsi romkomok, így tényleg, tehát, hogy egyrészt nem vársz tőle többet, meg nem azt várod, hogy... Tehát, hogy én például tökre nem azért nézem, hogy itt valami valós szerelmi leckét kapjak belőle.
De hogyha így vállaltam bemutatni egy csomó társadalmi réteget, és egy csomó félefajta kapcsolatot... De a gondolat azt mondja, akkor miért nem várunk tőle többet? Tehát, hogy ez, engem ez a baj. Tehát, hogy egy csomó fajta humor...
Nem azért nézed.
De akkor miért nézed?
Hát,
Mert karácsonykor kicsit kézzel.
Ez egy ilyen furcsa, ilyen társadalmi nyomás. Tehát, hogy
igen, én például tökre híve vagyok a bűnös élvezeteknek, és nagyon szeretek filmeket, vagy azokat nézni, amiken kikapcsol az agyam, nem érzem magam szarul tőle, nem kell rajta gondolkodnom, nem akarom megfejteni a világot, én se akarom megfejteni a világot, és eltöltök 2 órát így, és nyugi van. És ez igazából szerintem is tulajdonképpen egy ilyen film, tehát hogy nem erről mondják azt, hogy komfortfilm, meg mit tudom én, mert karácsonykor azt leülsz egy tálca sütivel, megeszed, és akkor úgy nézed, hogy szerelmesek lettek, miért tudod, de hogy így nem akarsz belegondolni semmi mélyebbet.
És vannak még ilyen filmjeid? Ez most őszintén, bocsánat, hogy átvettem itt a stafétát, csak tényleg érdekel, hogy... Hogy vagy mik még a hasonlóak?
Hát simán, figyelj, amit beszéltünk a Holiday. Ja. De vannak ilyen romantikus filmek, amik egyébként így nem rosszak, nem is jók nyilván, de hogy így el lehet nézni. Szóval, hogy én simán végignézek tök szarsorozatokat is, csak azért, mert így szeretem, ha kikapcsol az agyom, és ettől én nem akarom magam szarul érezni, tehát én nem érzem szarul magam attól, nem érzem magam kevésbé értelmiséginek attól, hogy mikor lenyomok egy 8 órás hírügyeletet a Telexben, hazamegyek, és ledarálok 5 rész grészknékelt egymást. De arra van szükség az agyamnak, basszus, és ez tök jó, és akkor egy kicsit így utána így helyre rázódik a fejem, és kész, ennyi, és nem várok tőle többet.
Egyébként ezt a koncepciót, hogy így többször itt összefésül az igazából szerelem, ezt utána többen hát így próbálták koppintani, hogy otthon a szilveszteri jel, a Valentin nap, a nem kell lesz eléggé.
Nem jók.
Igen, nem tetszenek?
Nem.
Nem, de hogy maga a műfaj egyébként, tehát hogy ez a különböző történetszálak, amik talán összeérnek, talán nem, tehát ez drámában nagyon régóta létezik. Tehát ott volt pár éve a Magnólia például, az gyakorlatilag ugyanez. Amiben viszont ott aztán nem lehet hiányolni a drámát belőle, vagy nem tudom, az igazás, ott ilyen nagyon brutál ilyen gyász van, vagy a Rövidre vágva volt az Robert Altman filmet, tehát hogy maga ez létezik, szerintem abban, az igazából szerelem az tényleg abban új, hogy ezt a feel good, vagy feel okay, nem is tudom, műfaj, plusz a karácsonyt így össze turmixolta. És, ja, és aztán igen, nagyon sokan próbálták lekoppintani, hogy kimaradt az életemből. Úgyhogy...
Arra nem tudom, hogy tudsz-e választ adni, Dávid, de hogy lehet az, hogy az az ember, aki felelős az Időről időre című film, szerintem nagyon szépen mutatja be ott az emberi kapcsolatokat, az képes egy ilyen karácsonyi maszlagot kihozni, ami tele van tűzlelve gagyi jelenetekkel.
Nem tudok válaszolni. Nekem a 4-esküvő egy temetés az, ami tök jó, amit ő írt, nem ő rendezett. És azért ott is látszik, hogy ott is próbál, hogy van egy kis ilyen fiatalkori dili, van egy kicsit idősebb dili, aztán van egy halál, amivel így szembe kell nézni, és akkor van egy ilyen még felnőttebb ilyen, nem tudom, megállapodása. Dili, igen. Van egy ilyen dili, majd az esőben Andy McDowell-nek makognia kell Hugh Grant-nek, hogy nem tudom. És hogy, de hogy ezek szerintem mind egy történetek. Tehát, hogy egy lineáris történet, még a 4-esküvés egy temetés is, még ha ilyen ugye 5 részletre is van bontva. És szerintem, tehát, hogy egy összefüggő történetnél elengedhetetlen, hogy mélységébe belemenj valamennyire, és hogy ezt a felszínességet nem lehet megengedni, mint ebben a filmben. És hogy szerintem de biztos örült neki Richard Curtis, amikor ezt kitalálta, nem az igazából szerelmet, hogy akkor így kitalálom ezeket a történeteket, de hogy az ilyen bonyolult részeket ki lehet hagyni belőle, meg nem tudom. Csak
nem kell vele foglalkozni.
Nem kell vele foglalkozni. Igen.
Richard Curtis is értett, hogy csinált egy rakás romantikus filmet, tehát azért így a romcom boomnak egy elég nagy szeretet felel. És én őt simán úgy kezdem, hogy állandóan vannak ilyen kis sztorik a fejében, és lehet, hogy összegyűjtött 9-et, amire azt mondta, hogy hát lehet, hogy ez nem ad ki egy egész estés filmet, de akkor összepakolom egybe, aztán lesz, ami lesz.
Amúgy tényleg így volt.
Kb. Ilyen.
A Sztárom a párom után írta meg, és a miniszterelnök és titkárnő közötti viszony képezett volna egy mozifilmet, meg a Colin Firthnek ez a magányos író újra rátalál a szerelemre, még az lett volna 2 külön mozifilm, de egybe gyúrta. Amúgy pont
a legerősebb.
És mit szóltak a Márk és a Juliet viszonyához, ugye a Márk, aki filmezi a
kínálányt. De bocsánat, hogy itt most, minden lányhoz így szólnék valaha, hogy találkozol egy fasztival, akiről azt gondolod, hogy gyűlöl, és aztán felmész a lakására, és találsz egy videókazettát magadról, amit látszik, hogy órákat editált, mert azt, tehát azért össze kellett vágni úgy, ahogy az össze van vágva. nem smárolod aztán lehet, tehát, hogy az így elképesztően creepynek tartom, hogy találsz magadról egy videókazettát így valahol, és megjegyzem azt, hogy így, jaj, nem tudom, hogy hol lehet, és így ki van rakva középre a poltra, a felcímkézbe, hogy Juliet esküvője, hagyjuk, hogy ez csak hiszem elképesztően para, és hogy így és a kirenátlanak így a reakciója, hogy így, engem vettél, hogy így, nem, hogy így, igen, őt vett, és utána ezt valószínűleg így használja aktívan.
Tehát, hogy őt be is mondja, hogy hát ez a túlélésért kell nekem. Na, mi van? Hát, hogy minden esély erre haszol el, vagy
nem, nagyon durva, meg hogy na, ez megint olyan, hogy a bonyolult részek kimaradnak, mert ott konkrétan nem látjuk a reakciót. Tehát ott vége van, úgy van vége a jelentnek, hogy nézi a videót. És aztán vágás, és megy valami tovább. Tehát pont az, hogy hogyan reagál valaki erre, hogy egy ilyen videó készült róla, és ez nincs a filmben. Tehát és utána
konkrétan kisétál a csávó lakásban.
Ja, igen, tényleg kisétál Dájdóra jut eszembe.
És akkor csak azt látjuk, hogy ott a csávó az utcán ki van, akar, vagy a csaj látta a videót.
De közben a csajnak innen ki akad belenni.
Igen. És hogy ez nincsen benne, pedig hát nem ez lenne az érdekes? Tehát ez egy olyan feladat, amit feltételezem, hogy íróként és rendezőként meg kell oldanod, hogy úristen, ez a nő látta ezt a videót, mit csinál?
Amúgy nekem itt merül fel bennem az a gondolat, hogy egyáltalán nem úgy a Richard Curtis fően így felfogja ennek így a két lépéssel tovább gondolását, hogy amúgy ez így micsoda? Tehát, hogy így egyáltalán van-e benne mondjuk így bármilyen szintű igény, hogy ezt így valahogy fel kell oldani, hogy itt találsz magad egy ilyen nagyon creepy videófelvételt, és így egy csávóról, aki mondom, azt hisz, hogy gyűlöl, és a Ferjednek a legjobb barátja, megérzem, hogy
nem tudom.
Igen, azt én sértem, hogy miért csattan el úgy az a csók, hogy a férje meg pár méterrel arrébb ül a kanapén. Egyébként a Richard Curtis elárult, hogy van benne egy ilyen popkulturális kikacsintás, hogy a díszletben bent van az Alfred Hitchcocknak a Hátsó ablak című műve, és akkor, hogy hát ő is olyan megfigyelő a Juliettel kapcsolatban.
De az van, meg a videó...
Köszönjük, hogy ezt a filmnéző 90%-a nem szólja.
Igen,
nem,
igen. De egyébként van még Hitchcock film, tehát a videó lejátszó mellett van a Marnie, tehát az is egy ilyen Hitchcock, és hogy így. De hogy ez, tehát ezt most azt hazudja, hogy ez filmtörténeti utalás, de valójában tökre nem. Tehát ezt valaki odarakta egy berendező, és akkor azt mondta, hogy ez jó lesz.
Én nem gondolom. Én szerintem nem vehetlen. Tehát hogy a Hátsó ablak, az tök úgy van ott a jelenetben, hogy itt tök hát sokáig látszik elő, lehet tudod olvasni, milyen film. Jó, nyilván lehet,
tudom,
hogy
olyan,
lehet
tök benne gondolás.
Is, de hogy annyira passzol a sztorihoz, de hogy
hát jó, de
akkor meg minek tudod. Jó, tehát, hogyha nem akarunk benni a végségébe, akkor mi a csávó megnézi a Hitchcock filmet, aztán megnézi a Juliet esküvőjét.
Lehetne, igen.
Gondolkodik a mentális problémáim.
De érted, akkor lehetne szexhazugság videó is ennyiről, de hogy érted, az ilyen Hátsó ablak arról szól, hogy egy törött lábú fotós egy gyilkosságot lát a szomszéd házban, tehát nem arról, hogy valaki stalkolja a legjobb barátjának a mennyasszonyát. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, azért... Na mindegy, én azt érzem, hogy azért nincs... Nem, képzel, nem. Úgyhogy...
Van benne azért olyan szál, amit valamennyire bájosnak talált, például a Thomas Brody Sangster, akkor még 12 éves volt, a kisfiú, aki a suli legnépszerűbb lányáért
dobolt a szíve. Aki 5 hét alatt megtanult dobolni.
Egyébként az édesapjától tanult meg a való életbe, és ez valamennyire édes.
Nem, én azt remélem, hogy nem azt a kiadott jelentet láttuk, mert ugye az volt valami eredeti történetszál, hogy ő nagyon jó gimnasztikában, vagy talajtornában nagyon jó kisrác, igen, és hogy van egy olyan kiadott jelenet, hogy amikor fut a reptéren a végén, akkor egy ilyen ninja szaltóval ugrik át a biztonsági őrökön, és hogy az is ilyen, hát megérted, hogy miért maradt ki amúgy.
Nem, az a sztori az nekem mindig ilyen totál tehát hogy teljesen érzéketlen vagyok rá. Amit én tök szeretek, az a pornó statiszták. De egyébként őket meg azért, mert szerintem ők így utakoltak a legizgalmasabb karakterek ebben a filmből. Tehát van két ember, akik így simán pucérkodnak egymással, meg nincsen ilyen semmi bennük, és közben meg tök félénkek egymás, és olyan aranyosak. És
egyébként ott kiderül, hogy mondjuk így mit forgatnak? Mert hogy nekem ez, én most ezt újra néztem, és nem. Amúgy szerintem nem pornót forgatnak, mármint hogy így biztos, hogy nem pornót forgatnak.
Hát
mert mondják, hogy mindjárt jönnek a színészek. Igen. Olyan, mint hogyha a pornószínészeknek ilyen próba felvételeket csinálnak a pornószínészek helyet, de hogy az innen...
Nem is tudom, hogy...
Mert óriási helyszín van, óriási stáb van, és hogy tehát, hogy nem hiszem, hogy tehát még a pornó boom legnagyobb csúcsán sem készültek szerintem ekkora stábbal és fénydublőrökkel filmek. Tehát ők egy rendes filmet forgatnak, tehát hogy egy rendes feltételezem, nem tudom, kosztümös, vagy ki, amihez tényleg fénydublőrök. Viszont tehát egy ilyen forgatáson sem
sose kérnének. De nem kell szexelni, mert hogy nem, van benne rendes pornó jelenet, amikor így konkrétan
hát,
mesztelenül...
Hát az, hogy egy filmben, amiben szex jelenet van, ennek a fénydublőrei. A szex, tehát egy nem pornó.
Tehát a fénybeállításokhoz kell beállniuk.
Igen. De hogy közben arra, amit csinálnak a filmben, arra nincsen szükség. Nincsen. Tehát, hogy fénydublőnek van, mert hogy tényleg, amikor mondja, hogy Brad Pittnek volt a dublőre, vagy nem tudom, van valami nincs benne. Tehát tényleg azt kell, hogy egy nagyjából olyan magas, akkora olyan bőrszínű emberre van szükség. De hogy aztán, hogy ott így a mellét fogdossa, tehát, hogy...
Mert arra... konkrétan lovagol rajta. Na, mindegy,
igen, de hogy...
Egyébként a másik kérdésem az, hogy van a karácsonyi koncert, ahol így mindenki összegyűlik, és akkor mindenki megjelenik, és ők is ott vannak, hogy amúgy az kiderül, hogy amúgy... Miért mennek egy általános iskolás gyerek előadásra örülni valamelyek, mert nagyon örülnek
ebben. Erről nem is emlékeztem, hogy ők is megjelennek.
Ott vannak, és így miért? Ők kik?
Nem derül ki szerintem.
És miért mennek egy... Mondom, gyerek előadás, miért mennek el? Ez egy kérdés, hogy így...
Hát nem volt más program 24-én. Igen, a Mika Tivadarba mennünk.
A Csajnak is nagy családja van, hát biztos oda jár egy gyerek, aztán fogalmam sincs.
Igen, biztos, hogy ezt értek a szállak, hogy így suliba menet, nem tudom. Viszont Hugh Grant tánca az egykori miniszterelnökünket is megihette, Gyurcsány Ferencet, úgyhogy most meg fogjuk tekinteni az ő táncát is.
Miért?
Gyurcsányét vagy a Hugh Grant?
De jó. Is, a videóban össze van vágva.
De jó. Akkor azt gondolom, hogy nem kell Gyurcsány Ferencet néznem.
Szóval Hugh Grant tánca azért jobban tetszett valószínűleg.
Tetszett, nem tetszett, hát nézhető volt.
Egyébként Hugh Grant utálta ezt a jelenetet értető okok miatt, és ő harcolt Richard Curtis-tel, hogy amúgy semmi értelme a jelenetnek, mert hogy amúgy nem tudja, hogy honnan szól a zene, annak ellenére, hogy elindítja a rádiót, majd ezt csak így véget ér. Dávid, te mondtad, hogy eléggé furcsa, milyen színben feltünteti a miniszterelnököt.
Igen, szerintem az igazából szerelemnek van ilyen globál politikai hatása, hogy a miniszterelnök...
Amikor hadat üzenne Amerikának, arra gondolsz?
Nem, arra gondolok, hogy elvárás a miniszterelnökökkel szemben, hogy ilyen fiatal kulcsávok legyenek, tehát mint Macron meg Trudeau jutott eszembe, tehát hogy ez a típus, ami mindkettőjük egy ilyen Hugh Grant-szerű, vagy legalábbis a közvélemény szerűben ilyen Hugh Grant-szerű karakter, ahelyett, hogy nem tudom, a népszolgája lenne, mint a Zelenszky, mindegy. Tehát az egy másik.
Helyett hogy... zoknikat vesznek fel.
Igen, és hogy ez a vicces zoknik, meg hogy ilyen közvetlen, meg hogy kicsit ilyen kigombolja a nyakkendőjét, nem tudom, tehát hogy van egy ilyen, és hogy nem biztos, hogy ez egy jó irány volt, vagy nem tudom, az igazából szerelmet példaként tekinteni.
Tehát közben egy... nem túl kompetens nem, miniszterelnök, nem. Azt szerintem lejön az elején már, a sajtótájékoztató meg főleg.
Igen, és hogy ugye ekkor volt Tony Blair, a brit miniszterelnök, aki szintén próbált egy ilyen cool csávónak tűnni, amennyire Anglia miniszterelnök az lehet, és hogy nekem tényleg ez a történetszáz arról szól, hogy próbáljuk meg ezt a fiatalos miniszterelnöket kicsit ilyen kedvelhetőbbé tenni, és hogy ez ilyen...
Hát de közben úgy akarták megcsinálni, hogy ráhajt a beosztott.
De hát ez Anglia, tudod, ez így
az egész filmet elintézhetnénk azzal, hogy hát Anglia, angolok.
This is England. De
liberálisok értem.
De hát igen, nem túl kompetens, de azért milyen tökös, hogy megmondja a Billy Bob Thorntonnak. Igen, meg hogy végigcsenget egy utcán. Mert gondolom az MI6-et felhívja, hogy hol lakik az a nő.
Ez egy konkrétan nyilvántartás az irodában. Gondolom ez így létezik. De igen, végig kell csengetni, abszolút.
Igen.
Képzeljük most a Hős utcában, hogy itt az izmény.
Igen, ez van. De mit is mondani, hogy a lepattant oldal az
utcán. Ja, az a lepattant, negyede mondanak persze.
Borzasztó volt, igen, késelések ilyen nappal. Na mindegy, úgyhogy szerintem ez egy ilyen hogyha mélységében megnézzük ezt a történetet, nagyon fura. És hogy nem csodálom, hogy Gyurcsány le akarta, tehát ebből magába akarta szívni ennek így a monyóját. Ennek
igen, egyébként utána a DK politikusai is ugye kívántak ezzel az ilyen táblamutogatós módszerrel kellemes karácsonyi ünnepeket.
De egyébként az a legrosszabb, hogy az összes ilyen popkulturálisan elterjedt részlet ebből a filmből annyira kellemetlen név vált, hogy egyszerűen elviselhetetlen a táblamutogatás is, a ne vegyetek drogot, felkiáltás is, egyszer még egyszer valakitől meghallom, így, nem tudom, elvágom a kártyámat, hogy így ne. Egyszerűen csak így ne.
A film megjelenése után 14 évvel jött ki egy ilyen negyedórás szösszenet, hogy néhány szereplővel mi történt. Ugye megnyugodhatnak a nézők, mert Sarah boldog házasságban él, a A Mark pedig túltette magát a Julietten, és az ő feleségét pedig két most alakította. Láttátok ezt a Red Nose Day Actually-t?
Én egyszer láttam nagyon régen, és kitöröltem a memóriámból. Nekem az igazából szerelem az, hogy bevarok egy dobozba, és nem akarok hozzányúlni, és nekem aztán ne csinálja senki semmilyen folytatás, nem érdekel. Tehát, hogy mondom, megnéztem, de nekem semmi nem rémlik belőle.
Én most újra néztem direkt ezért. És egyébként a portugál szállnak, elmondom, az lett a vége, hogy három gyerekük van, és boldogan élnek, amit csak meg nem
vártak. Persze, és más, és már sztoriban lehet, hogy ez lesz a vége.
De majd a Brexit úgy is lesz,
ketten folyékonyan beszélek angolul és portugálul, és hogy egyszerűen fantasztikus nem hagyjuk is.
Ugye a repterek így elég kiemelkedő helyszín a filmnek, egy ilyen keretes szerkezetet ad neki, és valójában az operatőrök akkor tényleg a reptereken forgattak egy hétig, és összelelkező párokat, meg családokat vettek véletlenszerűen. Szerintetek valóban van egy ilyen varázslatos hangulata a reptereknek?
Nincs.
Szerintem...
Hát ha van, akkor minket elkerült eddig.
Szerintem nincs. Tehát ez a rap, tehát hogy létezik ezek a... Mindig elfelejtem, kitaláltak ki, ez a nem tér. Tehát egy olyan tér, ahol nem létezni kell, hanem áthaladni. De a reptér az ennek...
Transzitterek,
hát igen, azt hiszem. Igen, valami ilyesmi, hogy... Tehát hogy a reptér az... Tehát, szóval aki ezt kitalálta, Richard Curtis, az direkt torzította azt, hogy az emberek mit csinálnak a reptéren. Tehát a reptér ez egy borzasztó lehangoló hely, és hogy itt ugye a filmnek rögtön az elején van egy óriási manipuláció is, hogyha azt gondolod, hogy túl gicses, akkor rögtön bedobja a narráció szeptember 11-et. Tehát, hogy érezd rosszul magad, ahelyett, hogy tényleg repterek, hát igen, ezek az emberek biztonságban landoltak, biztos örülnek egymásnak. Tehát, hogyha elkezdeni rosszul érezni magad. Tehát, hogy a reptereken, nézzük meg a budapesti repteret, tehát ott taxis hiénák várnak meg, nem tudom, ilyen sorba kell állni a taxért, meg na mindegy, ott mi van. Tehát szerintem ez egy nagy hazugság, szerintem az igazából
szerelemnek. Plusz ugye pont erről beszéltünk az adás előtt, hogy ugye be van dobva az elején 9-11, és utána meg a kisrác úgy ugrik át a biztonsági őrökön a repteres jelenetnél, hogy azért gyakorlatilag így nem tudom,
mondd ki.
Gyakorlatilag az így árokba lőnének így a biztonsági őrök, mert hogy így 9-11 nem csinálsz az ilyeneket, hogy így átrohangálsz így helyeken, és akkor így mész, és akkor így fú, csin, tevés, gyerekek, jajna. Nem.
Igen, egy terrorista. Lehet terrorista, gyerek, öngyilkos merénylő.
Így az adás vége felé közelítve jó tett volna Richard Curtis életművének, hogyha kimarad az igazából szerelem az ő életművéből?
Szerintem akkor nem beszélünk Richard Curtis életműről.
Nem, hát én elismerem, hogy ennek a filmnek így helye van és funkciója. Én nem szeretem ezt a funkciót, meg nem szeretem ezt a helyét. Én így más gondolok a romantikus filmekről, meg úgy általában a szerelemről is, meg nem tudom, és így nekem ez ilyen fura, hogy ez egy ilyen örökre visszatérő karácsonyi szokás lett, de megértem talán.
És hogyha nem ez, akkor ajánlanátok más karácsonyi filmet? Luzi, te utálod az összeset, ugye?
Hát de tényleg, de hogy lehet őket szeretni?
Hogy én sem tudok ennél jobbat találókat.
De most így gondoljunk már bele, hogy így tél van, és eleve már kicsit így már rosszabb a kedved, már rossz az idő, és akkor így tegyük fel, hogy akkor eszképizmus, és hazamész, és akkor mondjuk berakok egy jó romkomat, és akkor karácsony van, és akkor mondjuk így elmenekülök arra a másfél órára, és aztán így kijövök belőle, és akkor rájövök, hogy pattanás itt az orrom mellett, meg hogy kikapcsolt a konvektor, mert hatosan mindig kiszakadt kapcsolni, és hogy a legintimebb dolog egy férfi az életemből az, hogy a telekitérő időben így az eladó az most csak kedvesebb velem, vagy akar valamit, tehát és akkor így, nem tudom, ez ilyen kontraszt a karácsonyi romkomok mellett az, hogy amúgy alapvetően így annyira nem jó, ám így általában így.
Igen,
minden.
Igen, nem mindig van
szükségünk
az ilyen
szintű. Én azt gondolom, hogy az embernek legyen az a komfortfilm, amit csak szeretne. Tehát, hogy én most pont gondolkodtam én is, hogy mit tudnék ajánlani helyette, most mondjam azt, hogy Wes Anderson filmeket, vagy nem tudom. Tehát, hogy szerintem abban is ugyanúgy beszélnek emberiségről, gyászról, nem tudom, így egymással szembeni felelősségről, és ráadásul nagyon jól néz ki, az igazából szerelemmel ellentétben. De hogy, tehát én, nekem valószínűleg az lesz a karácsonyi program, én 21-én este a Sátánka című Adam Sandler filmet fogom megnézni, mert megígértem a feleségemnek. Tehát, hogy mindenki azt, ismertem valakit, akinek a családi szokása az volt, hogy fadíszítés közben a Pokoli torony című katasztrófa filmet nézik meg, amit megértek, mert kicsit olyan, mint az igazából szerelem, hogy én különböző szálakon menő dolg, aztán történik egy nagy katasztrófa, csak az igazából szerelemben ez a karácsony, nem pedig egy kigyulladó torony. Szóval mindenki nézzen azt, amit akar.
Igen, szerintem azért is nehéz ilyenkor ajánlani, mert ez pont egy olyan időszak, amikor én legalábbis meg szerintem sokan vannak így, az olyan filmet akarsz nézni, amit így ismersz, jól érzed magad tőle, szereted, vagy azért, mert jó film, vagy azért, mert tényleg csak ilyen popcorn mozi, és így el vagy vele. Tehát, hogy én most így gondolkodtam, hogy mi más szoktam nézni karácsonykor, tehát ez mondjuk tényleg egy ilyen hagyomány nálam, az igazából szerelem, de hogy én például szoktunk Harry Potter maraton tartani, meg szoktunk Tarantino maratint tartani, de totál random, amihez így éppen kedvünk van, és nem ilyenkor szoktunk kísérletezni például. Mm-hmm. Tehát, hogy ez amivel így egyet tudunk érteni, hogy így jó megnézni. És akkor ez lehet a Pulp Fiction, de lehet az igazából szerelem is.
Egyébként hatott rá a Pulp Fiction, bár semmennyire nem látszik, de főleg Richard Curtisre valamelyik
esetben. Persze, én is ezt mondanám.
Igen, de ugye ez a Hitchcock és Tarantinok voltak a mestereim.
Igen, magas kultúra, azért hagyjuk már.
Hát köszönöm szépen, hogy kibogoztátok velem az igazából szerelmet. Nektek köszönjük, hogy követtétek az After Plus-t, és jövőre jövünk új popkulturális hírekkel. Sziasztok!